Ez itt az Elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazin műsora. Vendégünk Lakner Zoltán, politológus, a Jelen főszerkesztője. Én Benyó Rita vagyok. Kezdjük akkor azzal, ami kicsit felülírta a hetet, már pedig az, hogy a háborúnak most egy olyan állomásához értünk, amikor mindenki megijedt, hogy ez most már a NATO-ról szól, és NATO háború lehet belőle, ami aztán szerencsésen úgy tűnik, hogy ezt a részét megúsztuk. De hát azért pár napig itt úgy működött a magyar kormány is, és úgy működtek a NATO tagországok, Európai Uniós tagországok, mint egy háborús helyzetben. Mennyire látszik az, hogy a kormány ebben hely tud állni?
Nekem az volt a benyomásom ezekben a napokban, hogy a NATO tagországok nagyon óvatosan és nagyon visszafogottan nyilatkoztak abban az időszakban is, amikor még vizsgálták, hogy ez a rakéta pontosan honnan csapódott be, és ki lehet a felelős ezért az eseményért. És még ezekben az órákban, vagy egy napban is, amíg ez nem volt világos, senki hivatalos helyről ezt a bizonyos ötös cikkejét a NATO alapszerződésének nem emlegette. Ugye ez szól arról, hogy katonailag is be kell avatkozni akkor, ha valamelyik tagországot támadást éri. A negyedik cikkely volt napirenden, hogy konzultálni kell, tanácskozni kell, és ez is fog történni. Nyilván az, hogy egyáltalán történt egy ilyen esemény, az hát bármennyire is, mint kiderült, egy ukrán légvédelmi fegyverről van szó, hát nyilván nem függetleníthető az orosz agressziótól, hiszen hogyha ők nem lőnék Ukrajnát, akkor az ukrán légvédelem sem tevékenykedne más országok határainak a közelében, és NATO országok határainak a közelében sem. Tehát feltehetően ez nem fogja megváltoztatni a NATO országok kormányainak Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét, de hogy például Magyarországon ezt az eseményt hogyan fogják használni, az azért nem annyira magától értetődő, hiszen van egy erősen orosz barát kormány, amely tényleg csak a kötelező mondatokat a kötelező helyeken mondja el az orosz agresszióval szemben. Azt is tudjuk, hogy ez az itthoni propaganda, ez több rétegű, mást mond, vagy időről időre mást mond egy hivatalos megszólalás, mint ami megjelenik a trolloknál, ami megjelenik a propaganda média különböző felületein, és igazából valójában magától is tudja már szerintem az erre kondicionált kormányoldali közvélemény, hogy ilyenkor, nem tudom, ukrán, amerikai, ég tudja milyen provokációkat kell emlegetni, és nem igazán vizsgálják azt az alapvető felelősséget, hogy itt az orosz agresszióra vezethető vissza az, ami történik. Ebből szerintem nem fogja kimozdítani, tehát ebből a saját narratívájából a magyar kormányzatot nem fogja kimozdítani ez az esemény sem. Bizonyos értelemben engedik, hogy ezt sokan igazolásként lássák.
Abban az esetben, hogyha nem lett volna ez az Lengyelországban lezuhant légvédelmi rakéta, akkor valószínűleg így is legtöbbet Palkovics távozásáról beszélünk, de hogy akkor ez uralta volna teljesen a közbeszédet. Illetve az egész, úgy tűnik, hogy szinte az egész kormányzati struktúra átalakítása ennek nyomán. Ami persze nincs kimondva, mint ahogy általában 2010 óta, hogyha nagy kormány átalakítások vannak, akkor azok nincsenek kimondva. Ez most az?
Én is annak tekinteném, azért vagyok egy kicsit gondban ennek az értékelésénél, mert mégiscsak az az alaptételem, amikor én próbálok valamilyen elemzést adni arról, hogy mondjuk mi történik a kormány szerkezettel, és éppen kik alkotják személyükben a kormányt, hogy hát klasszikus módon kormányzás jó ideje nem folyik, lehet, hogy a NER kezdete óta nem folyik, vagy lehet, hogy az úgynevezett országátalakítás lezajlása óta 2013-14 óta nem zajlik. Kommunikációs projektek futnak, amelyeknek a terepe egy-egy szakpolitika, hatalompolitikai célok vannak, és nem szakpolitikai reszortok. és ezeknek a hatalom politikai céloknak a lejátszásához van szükség tulajdonképpen klasszikus közpolitikákra, és ebből a szempontból nem beszélhetünk szerintem közpolitikai célok megoldásáról, hanem politikai narratívák beüzemeléséről, üzemben tartásáról, az éppen fölmerülő krízishelyzetek, legyen az egy kitalált válság, vagy legyen egy valódi válság, amilyen a járvány, vagy amilyen a háborús fenyegetettség, a behúzása történik a kormánypártnak a narratívájába, és ebben nagyon sikeresek. Na most ebből a szempontból szerintem szinte másodlagos kérdés az, hogy hogyan áll össze a kormánynak a szerkezete. Én emlékszem arra, amikor májusban megalakult az 5. Orbán kormány, akkor persze, hát sokat beszéltünk arról, hogy 5 gazdasági típusú miniszter is van a kormányban, és most tulajdonképpen ezeket a tárcavezetőket érinti egy átalakítás. Most ugye Palkovics tárcája meg is szűnik, és létrejön egy külön energiaügyi tárca. Ha egy ilyen klasszikus kormányszerkezeti elemzést kellene adni, akkor nyilván feltűnő lenne az, hogy még alig fél évvel ezelőtt arról beszélt, hát a parlamentben a miniszterek bemutatásokkal a miniszterelnök, hogy az energiaügyet integráltan kell kezelni, kifejezetten az a cél, hogy a társ területekkel közösen legyen ott valamilyen irányítás, amire kiváltképpen és egyedül alkalmas Palkovics László, hát ehhez képest egy gyökeres változás az, hogy most akkor úgy gondolják, hogy ezt külön kell kezelni, és akkor föl lehet tenni azt a kérdést, hogy jó, de akkor a kultúrát, meg az oktatást, meg az egészségügyet miért nem kell külön kezelni, és hogy Palkovics László nélkül ez a minisztérium nem is fog létezni. Szóval, hogy valójában ezt is lehetne elemezni, de szerintem a kormány összeállításakor is az volt a legfeltűnőbb, hogy egy ilyen udvartartásszerű kormányzati irányítás történik, tehát nem annyira a reszortok leosztása a lényeges, hanem az, hogy az éppen aktuálisan a miniszterelnök közvetlen kíséretéhez tartozó emberek mind kapjanak valamilyen feladatot, szem előtt legyenek, versenyeztethetőek legyenek, és jól látszott már májusban is a kormányszerkezet tanulmányozásakor, az ember mondjuk a magyar közönyben elolvasta a feladatokat, hogy átlógnak ügyek egyik tárcától a másikhoz.
De ez most ki lett tisztítva?
És szerintem nem lett kitisztítva, és pontosan ezért mondom azt, hogy nem, valószínűleg nem érdemes a szerkezetnél leragadni, hanem történt egy ilyen elragadozás, bizonyos más tárcákhoz átkerültek területek, de egy csomó átfedés szerintem tudatosan most is megmaradt, és őszintén szóval minél több idő telik el, én egyre inkább azt gondolom, hogy Lantos Csaba kormányba emelése lehetett talán az igazi kiinduló pontja ennek a változásnak.
Tehát, hogy az volt mondjuk Orbán Viktor fejében, hogy valami pozíciót találjunk és csináljunk Lantos Csabának?
Nekem ez a benyomásom, amennyire az ő életrajza ismerhető. Nagyon egyébként érdekes, hogy egy ilyen típusú ember megérkezik a kormányba, ő egy ilyen Fellegi Tamás típusú ember, aki ugyan nem Fidesz tag, de a 80-as évek óta a kezdetétől ismeri a Fidesz mai vezetőjét. Nagyon érdekes módon ugye neki van egy személyes karrierje, tehát ő nem egy Szijjártó, vagy Varga Judit, vagy Novák Katalin típusú politikus, akik egyedül Orbán Viktortól nyerik a politikai befolyásukat, hogyan is kellene ezt neveznem, hanem hát neki van egy saját karrier, ilyen értelemben feltöltem van valamiféle autonómiája, önjáró lehet, de ugye úgy önjáró, hogy olyan területeken önjárt az elmúlt években is, amelyek azért közel voltak a kormányzati klientúrához. Ugye a MET nevű gázkereskedő cégnek az elnöke, igazgatótanácsi elnöke, Lantos Csaba, amelynek alapvetően fontos szerepe volt abban, hogy a 2010-es években, nem tudom pontosan mikortól és meddig, de hát erről a 2010-es években Magyari Péter írt egy nagy tényfeltáró cikket a 444-en, a magyarországi gázbehozatalban egy olyan közvetítő szerepet játszott, ami, hát hogy is mondjam, üzletileg nem volt feltétlenül indokolt, ellenben alkalmas volt arra, hogy extra profit keletkezzen, hogy ezt a divatos kifejezést alkalmazzam. Szóval, hogy ezen a területen van tapasztalata, mármint, hogy nem csak az extra profit termelésben, hanem hogy ebben az üzletkötésben, a gazdasági hatalom politikai váltásában, nyilván ebben a konkrét üzletágban, és szerintem ezt a fajta, nevezzük így, hogy szaktudást, ami nem csak üzleti szaktudás, hanem egy ilyen tőkeátváltási szaktudás emelik most be a kormányba, és én úgy tudom ezt elképzelni igazából életszerűen, így tűnik számomra reálisnak, hogy minthogyha Lantos Csaba lehetett volna az eredeti ötlet, hogy őt kell a kormányba emelni, neki kell valahogyan helyet találni, őt kell erre a területre behívni, és akkor ennek a következménye viszont az, hogy Palkovics László alól kiszervezték az energetikát is, és hogy Palkovics László távozása nyomán pedig szétszedik azt a minisztériumot is, amit ő eddig vezetett.
Ugye azt már tudjuk, hogy Palkovics László nem marad feladat nélkül. Ugye létre jött a honvédelmi tárcához tartozóan az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding ZRT, és ennek lesz ugye a vezérigazgatója Palkovics László. És akkor itt kicsit vissza fogunk keveredni a háborúhoz is, mert hogy miközben Palkovics lemondott, közben a honvédelmi tárcánál is nagy mozgások vannak. Ugye Maród Gáspár, a védelempolitikáért felelős államtitkár, illetve Fekete Szilvia, a beszerzésekért felelős helyettes államtitkár is távozott a posztjáról. És közben ugye oda kerül Palkovics, mint hogyha ilyen állam az államban jönne létre, vagy az jönne létre.
Egyrészt van ugye egy olyan jelenség, ez is az udvartartás típusú politikai vezetéssel függ össze, hogy a kegyvesztettek sem zuhannak ki teljesen a hatalomból. Ráadásul azt hiszem, ennek politikai üzenet értéke is van részben a saját hívek felé, hogy azért, ha nagy bűnt nem követtek el, akkor ránk mindig számíthattok részben olyan értelemben, hogy sugároz egyfajta kormányzati stabilitást, még egy egyébként szokatlanul gyors kormányzati átalakítás is, fél évvel a kormány megalakulását követően nem szokás minisztereket cserélni, ilyen még Magyarország is csak egyszer fordult elő 1990-ben. De kifelé azzal, hogy Palkovics László kap egy fontos, gondolom, fontos pozíciót, ezzel azt lehet üzenni, hogy hát itt tulajdonképpen csak valami átalakítás történt, és nem recsent meg ez a politikai építmény. Az, hogy a Honvédelmi Minisztériumba került, ez persze mindig el kell mondani, azt hiszem így tisztességes, hogy a kremlinológia hagyományait igyekszünk követni, hiszen nagyon kevés tényleges információ szivárog ki kormányzati körökből, valamennyi kiszivárog, de valójában igazából nagyon kevés. De azt azért tudjuk szerintem, hogy a honvédelmi tárca és a hadipar az egy fontos területté vált az elmúlt években, ennek vannak bizonyos külpolitikai összefüggései, ugye az Orbán kormány így akart még annak idején a Trump adminisztrációnak imponálni, de én azt gondolom, hogy arra is rájöttek, megszületett az a felismerés, hogy ez egy jó üzleti terület, itt van mit keresni, és a hatalom politikai és a gazdasági érdekek és a személyes vagyonosodás érdekei azok kéz a kézbe járnak mindig, amikor az Orbán rezsimről beszélünk. Tehát az, hogy Palkovics László egy ilyen területre kerül, az szerintem egy bizalmi pozíció, és nem tudom konkrétan értékelni, hogy most Maród Gáspárhoz képest ki fog érkezni, vagy a másik káderhez képest ki fog érkezni, de eleve az a tény, hogy Szalai Borovnicki Kristóf vezeti a honvédelmi tárcát, akinek a személyében a NER klientúra egyik legfontosabb embere érkezett meg konkrétan a kormányba, az azért jelzi már, vagy jelezte kezdte már májusban, hogy ezt kiemelt területnek tekinti a kormány, tehát csak úgy nem raknak ide pótlólagosan valakit, hogy legyen egy íróasztala, tehát Palkovics Rét valóban várhatnak feladatok, és egyébként azt a fajta viselkedését is mutatja a kormánynak, és én részben ezért is gondolom, hogy Lantos Csaba miniszteri kinevezését komolyan kell venni, mert a tapasztalataink azt mutatják, hogy amikor kiemelten kezel a kormány egy területet, vagy azért, mert rájön annak a rentabilitására, vagy azért, mert valamilyen krízis van, és foglalkozni kell vele, akkor mindig átváltódik ez valamilyen üzleti összefüggésre. Most tényleg a legkézenfekvőbb és elnézést a közhelyesnek tűnik, de szerintem fontos példa a lélegeztetőgépek beszerzése. Tehát, hogy ott is volt közvetítő cég, ott is sikerült profitot csinálni egy napi szorítást okozó krízissel kapcsolatban. Itt a hadipar ügyében és szerintem az energetika ügyében is a politikai és a gazdasági előnyök összeilleszthetőségének a lehetőségeit vizsgálták meg, és szerintem megtalálhatták, hogyha ez a döntés megszületett.
Az, hogy Palkovics László, amikor volt a CEU ügy, majd volt az MTA ügy, majd volt az egyetemek átszervezése, Free SF-től kezdve a többi egyetemig, ezekben nem recsend bele, és egy következő ciklusban is kinevezi Orbán Viktor, majd eltelik alig fél év, és mégis leváltja, lemond. Azért az mit jelez, vagy mit jelent az egész, mondjuk a többi miniszternek üzenve? Hiszen azért Palkovics tényleg a mocskos ügyeket vitte el.
Szerintem ez sajnos elsősorban azt jelzi, hogy ez a kormány, ez nagyon, szóval nagyon nem úgy működik, ahogyan egy demokratikus országban szokott működni egy kormány. Tehát csak arra visszaemlékszünk, és itt most konkrétan a politikusok autonómiájára gondolok. Tehát ha csak arra visszaemlékszünk, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor Liz Truss kormányából sorra mondtak le, és előtte Boris Johnson kormányából sorra mondtak le politikusok. Persze kaotikus volt az egész, és tényleg az ember találgatott, hogy aznap éppen ki fog lemondani, de azok azért mégiscsak arról szóltak, hogy ott vannak a politikusok, akik persze mentik a bőrüket, de rendelkeznek annyi autonómiával, hogy azt mondják, hogyha az ő érdekük most már nem teszi lehetővé azt, hogy ők a kormányban maradjanak, akkor ők maguk hoznak egy döntést arról, hogy ők innen elmennek. Palkovics Lászlóról többször lehetett az előző ciklusban is hallani, hogy ő a lemondás gondolatával foglalkozik, és ugye egyszer sem amiatt, mert hogy olyan ügyeket kellett felvállalnia, amelyek esetleg nekik a kellemetlenséget okoztak volna, az ő személyes integritását megroppantották volna, akadémikusként neki nem jelentett gondot az akadémiai kutatóhálózat leválasztása az akadémiáról, és tulajdonképpen az ő mostani magatartásában egyedül az a szokatlan, hogy a hatáskör elvonást, ami miatt már korábban is, ugye fölreppent az időnként, hogy ő távozni fog a kormányból, hogy ezt a mostani hatáskör elvonást azzal reagálta le, hogy kitartott a lemondási szándéka mellett. Ezt eddig nem tették meg mások, ezt nem gondolnám, hogy ez valami őrült nagy autonómia igénynek a kifejezője, de feltehetően ez volt valóban a döntő ok, ami miatt ő távozott, és szóval azért ez mégiscsak jellemző, hogy nem egy elvi kérdésben állt ki, nem egy politikai irányvonallal kapcsolatos vita, hanem egy hatásköri vita volt az, ami végül az ajtót betette. Amely hatásköri viták egyébként pont az előbb jelzetteknél fogva, tehát hogy direkt úgy van összerakva a kormány, hogy legyenek hatásköri viták, és versenyeztetni lehessen egymással a csúcskádereket. Ez teljesen általános. Egyébként amúgy is van ilyen a kormányokban természetesen, de én azt gondolom, hogy itt a rendszernek a része, tehát a struktúrának a része, hogy ez így történjen. És hát például Lázár János, aki most nyertese ennek a történésnek, ő volt már ennek nyertese és vesztese a korábbiakban is. Navracsis Tibor fotózkodott most éppen Palkovics Lászlóval. Hát nekik van egy, ha tetszik, párhuzamos történetük azzal kapcsolatosan, hogy mind a ketten voltak már egy alakuló kormánynak a sztárjai. 2010-ben Navracsis Tibor egy hatalmas közigazgatási és igazságügyi minisztériumot vezetett miniszterelnök helyettesként, amely ráadásul rendelkezett azzal a befolyással is, hogy a kormány összes személyi kinevezésére rálátással és jóváhagyással volt, és ugye Navracsis minisztériumát 2-3-4 év alatt szépen hát levetkőztették, és ennek a nagy nyertese akkor Lázár János volt, aki államtitkárként érkezett meg 12-ben a kormányba, és Navracsisnak aztán távoznia is kellett, persze egy ilyen aranyfüstös számüzetésbe, de mégis, és aztán Lázár János lett a 14-es sztár, akitől meg aztán ezt követően vettek el hatásköröket. 18-ban pont Palkovics volt a nyertese egy nagy átalakításnak, számos területet szippantott magához, akkor számolták fel éppen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, de máshonnan is, most pedig Palkovics Lászlótól vettek el területeket, tehát ez a hullámmozgás, ez jellegzetessége az Orbán kormányoknak, mint ahogyan az is, hogy bárki, akit leváltanak, reménykedhet abban, hogy a körön belül maradhat és visszatérhet, és ez a teljesítményre sarkallásnak egy nagyon fontos eszköz, hogy nyitva van az út egy másik miniszteri iroda irányában.
Ugye említetted, hogy a 90-es évek elején volt utoljára, hogy ennyire hamar történt kormányátalakítás, és általában azért a kormányátalakítások, pláne amikor koalíciós kormányzás volt, akkor akár kormányválságokat is előtt
tudott. Igen, ez egy normális üzemmenet egyébként demokratikus országokban, tehát nincs benne semmi különös tulajdonképpen.
Na de most az ellenzék tud-e ezzel bármit is kezdeni, hiszen elvileg lehetne egy magas labda, hogy fél évvel a kormány megalakulása után már is egy ilyen nagy strukturális átalakítást kell végrehajtani. Ráadásul van az ellenzéknek egy, vagy hát legalábbis a DK-nak egy árnyék kormánya. Tudnak-e mit kezdeni ezzel a helyzettel?
Én egyelőre egyáltalán nem látom azt az ügyet, amivel az ellenzék igazából kezdeni tudott volna valamit. Én nem fogom most felsorolni azt az összes nehézséget, ami sújtja az ellenzéket, de azért most már eltelik fél év lassan, eltelt már fél év a választás óta, tehát a megrendítő ütés után azért meg lehet próbálni fölállni, és ugye elég közel van valójában, nem tudom kinek mennyire van ez így beállítva a saját politikai naptárjában, de hát 2024 tavaszán lesznek itt választások, az nincs olyan nagyon messze, és egyelőre ugye mindössze annyit látunk, hogy a kormány vesztett valamennyit a népszerűségéből, döntően a megélhetési válság miatt, és nem biztos, hogy ennek teljesen a végén vagyunk, hiszen én azt hiszem igazán kritikus a helyzet majd akkor lesz, amikor egy hosszabban eltartó téli időszakban az újabb és újabb megemelt számlák érkeznek, és mondjuk a karácsonyi kiköltekezéseken is túl vannak a családok, tehát lehet, hogy ennek inkább január, február, március lesz valójában az igazán politikailag is kritikus időszaka, de egyelőre tehát csak annyi történt, hogy a kormány vesztett ugyan a népszerűségéből, de az ellenzék már korábban vesztett. Az április 3-i támogatottságából is, és az, hogy a DK megerősödött és árnyék kormányt alakított, ennek egyelőre szerintem csak annyi hatása van, hogy az ellenzéken belül van egy átrendeződés, és ez önmagában nem sokat jelent, mert ugye akkora különbség van, és akkora távolság van a kormány oldal és az ellenzék között. Én egyébként nem feltétlenül Palkovics László lemondásából próbálnék kapitalizálni, bár nyilván rámutat ez arra, hogy alapvetően nincs kitalálva, hogy a kormány mit szeretne csinálni az energiapolitika terén. Lantosabban egyébként, ha jól tudom, például a szélenergiát egyébként támogatja, és minthogyha most akkor mégiscsak úgy tűnik, mintha lennének itt 10 év után szélturbinák, vagy legalábbis lehetőség a létesítésükre Magyarországon, de valószínűleg nem ez az, ami megmozgatja a választókat, és például az én számomra az egyik legérdekesebb kérdés, amire nem fogok tudni válaszolni, de majd egyszer jó lenne erről beszélgetni, hogy tulajdonképpen hogy van az, hogy vannak ugyan tiltakozások, ugye voltak a katás tüntetések nyáron, és vannak a tanár-diák tüntetések.
Hát épp egy sztrájk hetén vagyunk.
Így van. éppen csak a rezsi áremelés ellen nincsenek tüntetések. És számomra ez őszintén szóval azért nagyon meghökkentő és választigénylő, mert ez egy olyan téma, ami mindenkit érint, mindenki beszél róla, nem hiszem, hogy bármelyikünknek van olyan beszélgetése, amiben ez ne kerülne szóba. Alapvetően érinti a hétköznapjainkat, és azon túlmenően, hogy pár százezer ember úgy érzi, hogy a Fidesz nem ezt ígérte és elfordult tőle, igazából ennek én nem látom a nagy politikai hatását, és azt sem nagyon látom, hogy egy ilyen magától értetődő fő témaként, top témaként kezelné ezt az ellenzék.
Ennek mi az oka?
Hát, hogy az ellenzék ezt miért nem használja, ezt nem tudom pontosan. Én azt látom, hogy van 6-7-8, ahogy számoljuk, ellenzéki párt. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy hát szakmai ártalomként az én telefonomra megérkeznek a különböző pártok aznapi sajtó közleményei, tehát hogyha 20 ilyen üzenetet nem kapok egy nap, akkor egyet sem. Aminek az a következménye, hogy este 8-kor nekem, akinek ez a szakmám is gondot okoz megmondani, hogy mi volt az aznapi ellenzéki üzenet. Így nehéz, mert persze sok mindenre reagálni kell, de hát ez mégiscsak azt jelenti, hogy nincs egy fő téma, már pedig hangsúlyozom, ez egy magától értetődő fő téma. Egy olyan országról beszélünk, ahol a megélhetés biztonsága az egy döntő téma, választásokat eldöntő téma. Alig tudunk olyan választást mondani, amit ne ez a téma döntött volna el. A társadalom oldaláról ez is csak egy hipotézis a részemről. Talán az lehet a magyarázat, hogy éppen mivel nincsen politikailag felépítve ez az ügy, így ez inkább tűnik egy ilyen természeti csapásszerű eseménysornak. Tehát olyan, mintha egy meteor becsapódott volna, vagy kitört volna a vulkán, tehát persze rossz kedvünk van tőle, de hogy nem érzi azt a magyar társadalom, hogy ebben az ügyben úgy lehetne ez egy kicsit másképp, vagy hogy ebben tenni is lehetne valamit. Miközben egyébként az, hogy ez a helyzet kialakult, az persze múlik külső okokon is, de tehát számos a kormány által konkrétan megtett korábbi lépésnek is a következménye, hogy ez a válság most így éri a magyar társadalmat, hát megnézzük az inflációs adatokat, vagy bármi egyebet, amit összevethetünk más országokkal, hát látjuk, hogy más szituációban vannak, nehéz helyzetben van mindenki természetesen, de hogy nem magától értetődő, hogy ilyen szituációban kelljen lennünk, tehát hogy ez egy ilyen sorscsapásként jelenik meg, és nem valami olyan változásként, ami ellen úgy tenni lehetne. És hát az igazság, hogy itt van szerepük tényleg a politikusoknak, mert hát a politikusoknak kell fölhívni a figyelmet arra, hogy lehet valamit másként csinálni, még akár ugye ellenzéki politikusok objektív külső okokra is mondhatnák azt, hogy az a kormány hibája, hát én emlékszem még a Gyurcsány a hibás matricákra, sok minden nyilván, akkor az akkori kormány rovására volt írható, de mondjuk ott sem 100%, és mégis a Fidesz ebből nem csinált gondot, hogy mindent, ami csak rossz dolog történt, az akkori kormány főre fogott, és mint hogyha ez visszafelé nem igazán történne meg, holott ugye az ellenzéki tábornak a fő érzelmi összetartó ereje az nyilván a kormány ellenesség, és hogy mondjuk ez egy konkrét ügyet, a megélhetési válságot hozzá lehetne kapcsolni, annak lehetne vívő ereje. Ez napi 20 vagy 25 vagy ég tudja mennyi hát közepesen releváns üzenet kibocsátásával nem biztos, hogy elérhető.
Lakner Zoltánnal, a Jelen főszerkesztőjével, politológussal beszélgettem. Én Benyórita vagyok.